Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. Szeretném a gyülekezetnek bemutatni és nagy szeretettel köszönteni a körünkbe érkezett Monty Taylort, aki a keresztény ismeretterjesztő alapítvány elnöke. Azért jött közénk, mert most már lassan szokássá válik a gyülekezetünkbe, hogy missziói perceket tartunk, amikor egy-egy misszió szolgálat bemutatkozik és buzdítja a gyülekezetet. Így szeretném most megkérni Monty Taylort, hogy mutatkozzon be, illetve mondja el, hogy milyen szolgálatot végez közöttünk, és majd fog végezni reménység szerint, ha Isten megtart novemberben.
Kedves testvérek, én is szeretnék néhány szót szólni azért, mert van egy olyan tervünk, hogy novemberben egy tanítványság kurzust tartanánk. Ez a tanítványság kurzus onnan jön, hogy a küldetés nyilatkozatunkban megfogalmaztuk azt, hogy szeretnénk Krisztus követőiként az ő tanítványai lenni, és ez egy ilyen folytonos tanulást jelent, a kereszteléstől fogva nem csak a konfirmációig tart ez a tanulás, hanem utána is, és ebbe lenne segítségünk Monty Taylor a keresztény ismeretterjesztő alapítványtól. Erre lehet jelentkezni akár szóban is a lelkipásztor testvéreknél, vagy pedig feliratkozva van egy ív a bejáratnál, ott így is lehetséges ez. Monty, ő más kultúrából jött, más az anyanyelve, azt gondolom, hogy egyikünknek se könnyű ezeket a nehézségeket áthidalni. Ő mindenképp nagyon rajta van, hogy a magyarországi gyülekezetek épüljenek, gyarapodjanak, erősödjenek hitben, és készek legyenek a szolgálatra, szívével, tevékenységével. Ezt szolgálja több mint 20 éve a keresztény ismeretterjesztő alapítvány vezetőjeként. Hallgassuk őt szeretettel.
Köszönöm szépen, nagyon örülök, hogy itt tudok lenni veletek ma délelőtt. Szeretnénk egy pár szót mondani magamról, hogy én hogyan lettem keresztény, hogyan kerültem ide Magyarországra, és egy kicsit bővebben beszélek majd a keresztény ismeretterjesztő alapítvány szolgálatáról. Én is gyerekkorban nem nagyon emlékszem arra a pontra, de megkereszteltek, és utána a szüleim, ők próbáltak fölnevelni engem a gyülekezetben. Én csak annyit emlékszem gyerekkorként, hogy én minden vasárnap ott voltam a templomban, a gyerekórán, de valahogyan azt kialakult bennem, hogy az az ember lesz keresztény, aki a törvény szerint él. És valahogyan volt egy olyan kép előttem, hogy Isten ott van a mennyben, és van egy mérleg. És ha én tudok több jót csinálni a törvény szerint, mint rosszat, és ha az a mérleg átmegy a jóra, akkor fogok bekerülni a mennybe. Ha a másik irányba megy, akkor nem. És azt mondom, hogy egy kicsit egy ilyen félelemben éltem azt, hogy eleget tettem-e, hogy bekerülök a mennybe. És valahogyan abban az időben rájöttem az igei alapján, hogy senki nem tud üdvözölni a törvény alapján. A törvény feladata az, hogy mutatja, hogy van valami probléma az évemben. Egy összehasonlítást, ha tegyünk fel, hogy valaki beteg, akkor keres egy lázmerőt. Amikor a lázmerőr mutatja azt, hogy 40 fok láza, akkor mi gyorsan keresünk az orvost. Amikor mi menjünk orvoshoz, az orvos megoldása nem az, hogy ő felfeljegyezte, hogy naponta kell beszedni egy lázmerőrt. Tudomásom szerint a lázmerőr eddig nem tudta meggyógyítani senkit. És valahogyan azt látom, hogy ugyanez van az Isten törvényével. Az, hogyha én csak próbálom a saját erőmmel megtartani a törvényt, azáltal én nem tudok üdvözölni. A törvény csak mutatja a problémát, és vezet Istenhez, és azt a megoldást, amit Isten ad, az, hogy van új élet Jézus Krisztusban. És akkor, amikor én gimnáziumba jártam, én hoztam egy döntést, hogy igen, én nem tudok a törvény által üdvözölni, de én elfogadom azt az ajándékot, amit Isten ad. És miután az történt, és miután egy új teremtés lettem Krisztusban, felmerült egy kérdés bennem. Az volt a kérdés, hogy Isten mit vár tőlem? Hogyan tudok szolgálni az Úrnak? és egy hosszú úton keresztül Isten mutatta nekem, hogy az lenne az én feladatom jönni ide. Kelet-Európába, meg a 80-as években érkeztem ide, és akkor tanultam a református teológián Pesten, amikor végeztem a teológiát, akkor kezdtem szolgálni a keresztény ismeretteljesztő alapítványnál. Az alapítványunk, a feladatunk segítséget adni az egyháznak Magyarországon. És mi több módon próbáljunk csinálni azt. Az egyik dolog, amit csináljunk, mint könyvkiadó, kiadjunk könyveket, amit segítséget adnak gyülekezeti tagoknak, a lelki növekedésben, segítséget ad a lelki pásztoroknak a szolgálatban, de azon kívül próbáljunk konkrétabb segítséget adni abban, hogy tartjunk továbbképzést lelki pásztoroknak, és programok a gyülekezetekben, hogy tudunk segíteni a gyülekezeteket. Az Efézus 4. részben, a 11. és 12. versben Paul azt mondja, hogy Isten azért adott némelyik embereket, evangelisták, tanárok, pásztorok a gyülekezetnek, hogy azok az emberek tudnak felkészíteni a szenteket, és itt, amikor használja azt a szó a szentek, arról van szó, hogy a hívő emberek, a gyülekezeti tagokat, hogy ők tudnak végezni a szolgálatot. És valóban ez a reménységünk, mint misszió, hogy mi akarunk bárhogyan, ahogyan tudunk csinálni azt, segítséget adni egy-egy gyülekezetnek, hogy a gyülekezeti tagok jobban tudnak részt venni a szolgálatban, úgymond egyértelműen segítséget adni a lelki pásztoroknak a munkában. És az a kívánságunk, és az a reménységünk, amikor ide fogunk jönni novemberben, 4 péntek estén, hogy egy olyan program lesz, ahol adjunk egy továbbképzést, hogy azok az emberek, akik részt vesznek, abban tudnak növekedni a saját hitük, de reméljünk azt is, hogy tudnak valami formában felkészülni arra, hogy ők valami formában tudnak szolgálni ebben a gyülekezetben. Nagyon örülünk, hogy van ez a lehetőség, hogy lesz ez a lehetőség. Remélem, hogy novemberben lesz lehetőségem jobban megismerni többen, aki itt vannak most, és remélem, hogy tudunk valóban együtt növekedni a hitünkben. Köszönöm.
Hallgassuk meg Isten igéjét, úgy, amint szól hozzánk János apostolnak a jelenésekről írott könyvének 20. részében, a 20. rész 11. versétől a 21. rész 9. verséig terjedő ige szakaszból a következőképpen. És láték egy nagy fehér királyi széket és a rajta ülőt, akinek tekintete elől eltűnék a föld és az ég, és helyük sem találtaték. És láttam a halottakat, nagyokat és kicsinyeket állni az Isten előtt, és könyvek nyittatának meg, majd egy más könyv nyittaték meg, amely az életnek könyve. És megítéltetének a halottak azokból, amik a könyvekbe voltak írva, az ő cselekedeteik szerint. És a tenger kiadá a halottakat, akik ő benne voltak, és a halál és a pokol is kiadá a halottakat, akik ő náluk voltak. És megítéltetének mindnyájan az ő cselekedeteik szerint. A pokol pedig és a halál vettetének a tűznek tavába, ez a második halál a tűznek tava. És ha valaki nem találtatott beírva az élet könyvében, a tűznek tavába vetteték. Ezután láték új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt vala, és a tenger többé nem vala. És én, János, láttam a szent várost, az új Jeruzsálemet, amely az Istentől szállott alá a mennyből, elkészítve, mint egy férje számára felékesített menyasszony. És hallék nagy szózatot, amely ezt mondja az égből, íme az Isten sátora az emberekkel van, és velük lakozik, és azok az ő népei lesznek, és maga az Isten lesz velük, az ő Istenük. És az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemeikről, és halál nem lesz többé, sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. És mondta az, aki a királyi széken ül vala, íme mindent újjá teszek, és mondta nékem, írd meg, mert te beszédek hívek és igazak. És mondanékem, meglett. Én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Én a szomjazónak adok az életvizének forrásából ingyen. Aki győz, örökségül nyer mindent, és annak istene leszek, és az fiam lesz nékem. A gyáváknak pedig, és hitetleneknek, és utálatosoknak, és gyilkosoknak, és paráznáknak, és bűbájosoknak, és bálványimádóknak, és minden hazugoknak, azoknak része a tűzzel és kénkővel égő tóban lesz, ami a második halál. És jöve hozzám egy a hét angyal közül, akinél a hét utolsó csapással telt pohár van, és szól a nékem mondván, Jer, megmutatom néked a menyasszonyt, a bárány feleségét. Isten áldása legyen az ő igéjének meghallásán, szívünk befogadásán és megtartásán, hogy sok gyümölcsöt teremjünk az ő nagy nevének dicsőségére. Jertek testvéreim, emeljük szívünket Istenhez, és imádkozzunk együtt eképpen. Atyánk Istenünk, áldunk és magasztalunk téged ezért a vasárnapért. Köszönjük, hogy megőriztél bennünket az elmúlt héten, és köszönjük, hogy a mai napot neked szentelhetjük újra. Köszönjük, hogy te adtál a szívünkbe vágyat a veled való találkozásra, arra, hogy tőled élő, megelevenítő igét halljunk. Köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy te nem mondasz le rólunk. Te kész vagy bennünket formálni, kész vagy bennünket a te akaratodra elvezetni. Köszönjük az igének a bíztatását, köszönjük, hogy te mindent újjáteszel, és nem hagysz semmit a régiben, nem hagysz semmit a bűnben, nem hagyod a mi életünket sem a bűn uralma és a sátán uralma alatt. Köszönjük neked, mennyei atyánk, az új teremtésnek az ígéretét, de azért imádkozunk, hogy kezd el velünk, kezd el bennünk az újjáteremtést, te szent lelked által szűj újjá bennünket, hogy hadd lehessünk majd annak idején az új teremtésnek is a részesei. Kérünk azért most, mennyei atyánk, hogy te csendesítsd le a mi szívünket, hogy egyedül rád tudjunk figyelni. Te légy most itt a középpontban, a te igéd, a te lelked által. Kérünk azért, hogy mindazt, amit megértettünk, azt tudjuk megvalósítani, hogy az Isten tiszteletünk ne csak itt a templomban, hanem a templomból kilépve is folytatódhasson életünk minden napja, minden perce, hadd lehessen a te dicsőségedre. Az Úr Jézus nevében kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen.
Urunk, életünk a földporához tapad, eleveníts meg minket igéddel, mert lábunk előtt mécses a te igéd, ösvényünknek világossága. Amen. Kedves szeretett testvérek, Istenünknek igéjét olvasom a Jelenések könyvének 21. részéből, az 5. és a 6. versekből a következőképpen. A trónuson ülő ezt mondta, íme újjá teremtek mindent, és így szólt, írd meg, mert ezek az igék megbízhatóak és igazak. És ezt mondta nekem, megtörtént, én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Én adok majd a szomjazónak az életvizének forrásából ingyen. Kedves szeretett testvérek, János mennyei jelenések könyvében számtalan olyan élményről hallunk, amelyet János úgy nevez meg, hogy láttam és hallottam. Ez csodálatos dolog belegondolnunk, hogy János láthatta az eljövendő világot. Ugyan a jelenések könyve is azt jelenti, hogy félre vonta a Szentlélek Isten a leplet, és megengedte Jánosnak, hogy mögé tekintsen, hogy bele láthasson mindazokba, amelyek eljövendők. De miközben János nagyon sok mindent láthat a Szentlélek kijelentései alapján, azt is halljuk az igében, hogy János azt mondja, hogy íme láttam elmúlni. Igen, Isten az, aki elhozza a legnagyobb változást a világba. Isten az, aki előkészíti a változásokat a világban, és ő az, aki a mi életünkben is képes elhozni, előkészíteni bennünket azokra a változásokra, amelyeket úgy fogalmaz meg a ma felolvasott igénk, hogy új teremtés. De még mielőtt ez végbe menne, nagyon sokféle változás ment végbe ebbe a teremtett világba. Óriási változás volt az, amikor abból a kuszaságból, amelyet a teremtettség előtti korszaka jelentett ennek a világegyetemnek, ebbe hozta el Isten a maga rendjét, a teremtő akaratát, és micsoda változás történt, hiszen Isten szétválasztotta a vizet és a szárazat, a fényt, a világosságot és a sötétséget. És gyakorlatilag Isten teremtő akarata az volt, hogy minden a helyére kerüljön, minden rendbe legyen. Erről hallhatunk, amikor a teremtésnek egy-egy napja végén is Isten úgy nyilatkozik, hogy íme minden jó. Azt jelenti, hogy hasznos az ő világa számára, tökéletes, mert a tökéletes Isten teremtette, aki szent és igaz. És aztán micsoda változásáll be, amikor az első ember pár nem az Istenre hallgat, hanem a gonosznak a sugalmaira, olyanok lesznek, mint az Isten. De ezért nem lett volna baj, de elhitték. Hogyha szabad így mondani, a zsákutcába belementek, és mai napig nem tudunk kijönni ebből, önmagunk erejéből, csak Krisztus újjáteremtő, újjászülő szeretetéből, és a változás óriási volt a bűneset következtében, mert arról hallunk, hogy úrrá lett az emberen a félelem, mert amikor Isten közeledett az Éden kertjében, a fák, lomboknak susogása között, amelyet az első emberpár már oly jól ismert, hogy ekkor Isten közeledik feléjük, a héber szöveg úgy írja le az Isten jelenlétét, közeledését, mintha valami nagyon kellemes tavaszi fuvallat simogatná az ember bőrét. Ilyennek tapasztalta az első emberpár az Isten közeledését. És a bűneset után beáll a nagy változás, mert azt halljuk, hogy rejtőzködnek. Elrejtőzködtek a fák lombjainak takarása mögé, és arról hallunk, amely eddig még nem volt szokványos, hogy az a társ, akit az Isten odaállított Ádám mellé, akiért csóvárgott, akiért ő átélte, hogy nem jó az embernek egyedül lenni, azt halljuk, hogy egyből vádolni kezdi az asszony, akit te mellém adtál. Te is hibás vagy, meg az asszony is megoldotta a problémát. Ilyenné lett az ember, megváltozott. Megváltozott lelkében, indulataiban, érzéseiben, gondolatmenetében. Nem az Isten szerinti megközelítést élte meg, hanem a gonosz frekvenciájára rá hangolódva a változás beállt, és onnantól kezdve az ember gyomorból és agyból éli az életét. Indulatok, érzelmek, hevesség, feszültségek nagy változása alapján. És azt kell, hogy mondjuk, kedves testvérek, hogy érezzük, hogy ez nem jó, nem jó. És vágyakoznánk vissza arra az eredeti teremtettségi rendre, amelyet Isten elhozott ebbe a világba, amikor az ő szeretete, igazsága és szentsége volt az uralkodó. A teremtésben is olyan gyönyörű az a kép, amikor arról hallunk, hogy az Isten lelke lebegett a vizek fölött, és ez a teremtő lélek volt az életnek a lehetősége. És amikor arra tekintünk, hogy az Isten szent lelke az, amely az első karácsony alkalmával ismét munkálkodásba kezd, az ószövetségi proféciák után, és meg is valljuk a hitvallásunkban Jézus Krisztustól, hogy fogantaték szent lélektől, akkor értjük meg, hogy Isten nem akarja, hogy az ember elavult állapotban és változatlan állapotban maradjon a bűn következményeképpen, hanem Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság felismerésére, vagyis hogy Krisztus által újjáteremtett életté váljon. Ez a mai vasárnapunknak, a hónap első vasárnapjának az öröm híre, hogy van olyan változás is, kedves testvérek, ami Isten szerinti, ami pozitív, amely új teremtés, amelyben ott van az Isten szent lelke, újjászülő szeretete. Hányszor érezzük magunkban a megavulást, hányszor érezzük a mindennapjainkat, szinte unalmas harcnak, küzdelemnek. Nagyon sok embertársunk nem is érti, érzi át a lényegét a reggelek kezdetének, hanem azon gondolkodik, hogy el kéne már, hogy dobja magától az életét. Nagyon sok szuicid kísérletnek éppen ez az alapja. Nincs értelme újra felébredni. beleavultam, tönkre mentem ebben az életbe, annyi a feszültség, annyi a probléma, annyi a szeretetlenség, annyi a betegség, annyi a pénzügyi probléma, és sorolhatnánk tovább. Az Isten azt mondja a mennyei jelenések könyvében, és ezzel ajándékozza meg Jánost, hogy meghirdesse Szentlélek által ma közöttünk is, hogy íme, én mindent újjá teremtek, és azt olvassuk utána, megtörtént. És ott kell, hogy legyen a szívünkben az Isten iránti hála. Köszönöm, Uram, nem gyönyörködsz az én elavult állapotomba. Nem leled örömödet abban, amikor könnyek között emelem a mindennapok terhét. Te nem leled örömödet azokban a fájdalmakban, azokban a hiába való küzdelmekben, amelyek elemésztik napról napra az élet erőinket. Ugyanígy volt a meggörnyedt hátú asszony is, gondoljunk csak rá, mennyi időt, évtizedeket élt át meggörnyedt hátának nyomorúságával, átélte a megaláztatást, a lelki-testi kínt, mert a testi fájdalmak mellett magán hordozta a korabeli nép megítélése szerint az ő bűnének a jelét, mert a korabeli népnek a vallási felfogása szerint a betegség, a bűn következménye, a bűn jelenléte. Gondoljunk arra, hogy a vakon születettől is, még a tanítványok is úgy kérdezik meg az Úr Jézust, hogy ki vétkezett, ez vagy a szülei. El sem merték gondolni azt, hogy Isten az ő nagyságos dolgait akarja ezen az emberen láthatóvá tenni. Érezzük a bűn, mennyire megváltoztatja az ember hozzáállását Istenhez, emberhez, közösségekhez és a teremtett világ mindenséghez. De a meggörnyedt hátú asszony átélhette az Isten újjáteremtő csodáját, mert Jézus felegyenesítette őt. Drága testvérem, én nem tudhatom, de Isten tudja, s akik itt vagyunk egyen-egyenként, hogy életünkben miért vannak és milyen meggörnyedések vannak, mert vannak. Nagyon sokszor nem tudunk felegyenesedni, a fájdalmak, a gondok, a problémák, a félelmek, az aggodalmaknak a túlerejétől. Annak idején szerencsés esés után a kórházi műtőbe kötöttem ki, és ennek következményeképpen a gerincérzéstelenítés után egy ideig valami kín járt át, amikor egyáltalán fel akartam egyenesedni. Olyan fájdalom volt, hogy nem tudtam úrrá lenni rajta, és kellett egy idő, hogyha sokat hajlott az ember, mire így ki tudott egyenesedni. Nagy erőt kellett venni az embernek magán, de a lelkünket Isten tudja felemelni, arra ember nem képes. Sőt, minket nem csak e földi világban kell felemelni, hanem Isten egészen magas szintre akar minket emelni az új ég és az új földnek, az üdvözülőknek a seregébe. Éppen ezért, amikor arról hallunk, hogy János azt mondja, hogy íme láttam új eget és új földet, a régiek elmúltak, és íme minden újjá lett, akkor ott van a szívünkben az a reménység és az a vágyakozás, hogy a mi életünkben is elmúlhat mindazt, amit a gonosz vitt végbe az életünkbe, és eljöhet a mi életünkben is az Isten szerinti új teremtésnek, újjászületésnek az öröme. Nikodémust is ezzel a válasszal örvendeztette meg az Úr Jézus, amikor ez az elöljáró, ez a nagy rabbi, a Sanhedrinnek, a nagy tanácsnak az egyik tagja, aki nagyon tehetős ember is volt, egy szép vallásos beszéddel ment az Úr Jézushoz. Tudjuk, hogy te Istentől jöttél tanítóul. Isten nem a tudásunk érdekli, hanem a szívünk, az életünknek a székhelye, hogy ki lakik a mi szívünkben. Kié a kormányrúd, azt is mondhatnám. Kinek a kezébe tettük le a mi életünk erejét, és kitől várjuk a mindennapok bíztatását. Nikodémusnak ezt a feladatot adja az Úr Jézus, hogy szükség néktek újonnan születnetek. Itt az eredeti szövegben ez egy eléggé kényszerítő kifejezés, hogy nem ér rá, nem tűr halasztást. Szükséges itt és most újonnan születned, mert nem mehet be senki semmi sem a mennyek országába, amely nem született víztől és lélektől. A víztől való születés a keresztség sákramentumában ajándék a számunkra, mint a megkeresztelt gyermekek életében is a víztől születés. De nem szűnhet meg a szülői szív, és a gyülekezeteknek az imádságos szolgálata sem, hogy a megkeresztelt gyermekekért is közben járjunk a Szentlélek által, hogy Isten ajándékozza meg őket a lélek szerinti újjászületéssel is, hogy mint új teremtések ebben az elavult világban Isten képűségünket tudjuk hordozni. Amikor arról hallunk, hogy János látja és hallja a kijelentéseket a jövőre nézve, hogy az Isten sátora az emberek között fog lakozni, csodálatos buzdítás minnyájunk számára. Az Ószövetség népe számára a Szent Sátor, a Sökiná, tulajdonképpen az a hely volt, ahol az Isten koncentrált módon volt jelen. A zsidó emberek hitték, hogy Isten mindenütt jelen való, jelen van a természetben, mint általános kijelentésben. De az Isten ajándéka szerint különösképpen a Szent Sátorban, majd annak az utódjában, a Szent Templomban, a Jeruzsálemi Templomban volt az Isten igazán megtalálható, mégpedig a Szentek Szentjén belül. Az egy csodálatos hely volt, nagy tisztelettel vették körül. Amikor arról hallunk, hogy Isten az ő sátorát az emberek közé helyezi, szinte azt is mondhatjuk, hogy kiterjeszti Isten az ő lakóhelyét, mireánk. De ezt az új ég és új föld alkalmával teheti meg. Újjá kell, hogy születtessünk egyéni életünkben, közösségeinkben, értem ez alatt a családjainkat, a gyülekezeteinket, népünket, országainkat, és értem ez alatt magát a teremtett világot is, amelyről azt írja az ige, hogy sóhajtozva várja az Isten fiainak a megjelenését, és az Isten újjáteremtő szeretetét. Az tehát az öröm hírünk, hogy Isten jelen akar lenni közöttünk, és hogy az újjáteremtés, az új ég és az új föld már közelgőbe van, kedves testvérek, ez nem majd akkor fog egyszerre eljönni, akkor fog majd láthatóvá válni minden szem számára, ahogyan az ember fiát is minden szem meglátja majd, és minden térd meg fog hódolni ő előtte. De nem mindegy, hogy hitből, vagy az Isten győzelmének túlerejétől. Most van a kegyelem napja. Ez az a nap, amit az Úr szerzett, a nyugodalom nap, amely arra alkalmas, hogy Isten újjáteremtő erejéből, mint amikor az ember egy friss hegyi levegőn van és belélegzi, a magunkévá tegyük, kérjük az Isten lélegzetét, levegőjét az életünkbe, hogy el tudja kezdeni munkáját minnyájunk életébe. Nagy dolog ez, az Isten jelenléte. Az Ószövetség népe ezt úgy érte meg a proféciák korában, s majd az első karácsony éjjelen, hogy Immánuel velünk az Isten. Igen, az Isten sátora, az Isten országa eljött közénk az Úr Jézus Krisztusban. És az Isten országának erői áradta Krisztus által, valahányszor a testi nyomorúságokat győzte le a gyógyítás ereje által, vagy éppen a fizikális erők fölött mutatta be az ő hatalmát, amikor lecsendesítette a tomboló vihart, vagy amikor a 4000-et megvendégelte. De hallhatunk arról is, hogy Krisztusnak ereje volt, győztes ereje a szellemi megkötözöttek fölött is, mondjuk ki a gadarai megszállottan. De sok ember élete változik meg a mai világba, kedves testvérek. Csak egy betegség következtében. Lehet az testi, szellemi, lelki, bárhonnan eredhet ez a betegség, és bármivé válhat rajtunk, de megváltoztatja a közérzetünket, megváltoztatja a jövőképünket, elveszi a reménységünket, az egészségtudatunkat, oda van az önértékelésünk, Uram, bocsánunk a helyünk, vagy családtagjaink támogató szeretete, pedig csak egy dolog változott, az egészségünk. Amikor az Úr Jézus indítja a változást az életünkbe, számtalan jó dolgot tud ezzel kimunkálni. Arról hallunk, hogy le fogja törölni a szemünkről minden könnyünket. Ez sokkal mélyebb könnytörlést jelent ám, mint amikor mi a zsebkendőnkkel a könnyeinket letöröljük a lelkünkben, ahonnan kiindul a könny, onnan fogja elvenni a fájdalmat, amit a bűn következménye hozott változásként az életünkbe. Arról hallunk, hogy nem lesz félelem, nem lesz fájdalom, nem lesz fáradtság. Emlékezzünk csak, hogy a bűn milyen következményt hozott be. Fáradtsággal eszed a te kenyeredet. Mindaz, ami az Éden kertjébe gyönyörű volt a bűneset előtt, termőfák, Isten kegyelméből, maga gyönyörűségébe, a bűn következményeiben lettek a bogáncskóró, a tövis, a gaz, és az embernek a fáradtságos munkája, ami sokszor hiába való. Isten az újjáteremtő munkája által ezeket el akarja venni. Ímé újjáteremtek mindent. Ez egy csodálatos folyamat. Már itt a mában elkezdődő folyamat, amelynek a székhelye a szívünkből kéne, hogy kiinduljon. Nagyon sokszor úgy várjuk a változást, hogy majd a másik, majd a környezet, majd egy új ideológia, majd egy új paradigmaváltás, majd egy új rendszer. Nem. Isten a változást a lelkünkből akarja elindítani, a gondolatmenetünkön át. Azt halljuk az igében, változzatok el a ti elmétek megújulásával, hogy meg tudjátok ítélni, mi az Istennek tetsző, mi a jó és mi a rossz. Az ember nem tudott eljutni az élet fájáig, mert csak a jó és a gonosz tudásának a fájáig jutott el az Éden kertjébe, és ott is elbukott. Az újjáteremtés azt jelenti az új égben, hogy a szomjazót Isten megitatja az élet vizével, amely a trónus alól fakad, a mindenható Isten jelenlétéből. Hát nem ezt hozta el az Úr Jézus, amikor Isten az ő sátorát, az ő lakóhelyét kiterjesztette Jézus megszületésekor? Nem ez a megszentelt víz árad belőle, és nem ezt ígérte? Amikor az ünnep utolsó napján felállt, és azt mondta, hogy aki szomjúhozik, jöjjön én hozzám, és igyék, és megcselekszem, hogy annak belsejéből élő víznek folyamai fognak majd ömleni. Micsoda változás a bensőnkben, amivel telve van a szív, a szója, a száj. Mi ömlik sokszor belőlünk? Egy újságnak a hasábjain olvastam, hogy az emberek lassan már nem merik megkérdezni a másiktól, akivel összetalálkoznak, hosszú ideje nem látták egymást, hogy mi van veled, hogy vagy. Mert egy akkora panasz áradattal tudják az emberek elárasztani egymást, hogy egyszerűen már nem merik megkérdezni, mert nekik is elég életüknek a mindennapi terhe. Itt tartunk. Amivel telve van a szív, az szólja a száj, mi van a szívünkben. Mert ami benne van és ami állandósul, az lesz az örökké valóságunk. Nem a mennyben fog megtörténni az üdvösségünk. Ennek az eldöntése, az üdvösség a földön történik. Hogy amikor régebben is azt hallottam, ami kezdő lelkészként, hogy majd, ha nyugdíjba megyek, majd akkor majd el fogok menni templomba. És olyan sok embert kísértem el ott Kistokajban 14 év alatt, akik nem értek el, hogy eljöjjenek a templomba, de nem is ez a lényeg, hogy Istennel élő közösségre jussanak, nem volt rá idejük. És megtörténik az első halál, a test halála, de arról olvasunk, hogy a második haláltól kell, hogy féljünk, nem az elsőtől, hanem attól, amikor az Úr maga elé állítja a sátánt, a gonoszt, az antikrisztust, a főprófétát, tulajdonképpen mindazokat, akik őt szolgálták, az ő imidzsét, az ő paradigmáját, és mindazokkal az emberekkel együtt, akik meggyőződésesen őt szolgálták, és tudatosan szembe mentek Krisztussal, és az ő újjáteremtő munkájával, ezeket a tűzpavába veti az Isten, és uralma kiterjed rájuk, uralkodik fölöttük, és azt halljuk, hogy és nem lesz többé halál. De a zsidó nép úgy gondolt a halálra, mint egy olyan gyűjtő helyre, hová az emberek kerülnek, akár jók vagy gonoszok, haláluk után átlépte a küszöböt, a halottak világába kerül ez a Hádész. És nagyon sokan úgy gondolták, hogy a halottaknak várakozniuk kell. De mi is itt talán a megoldás? Hát az idő. Sajnos mi, akik a folyónak erről az oldaláról nézzük a túl oldalt, mi időben élünk. És az idő múlik. Múlik most is az életünkből minden perccel, amely elmúlik. Így élhetjük át, hogy elmúlt szeptember, már októberben vagyunk, múlik az idő. De abban a világban, ahol a halottak vannak, nincs többé idő. Nincs szó arról, hogy várakoznának. Isten maga elé állítja őket, és aszerint, amit ebben a testben cselekedtek, számon kéri Isten az embert. A cselekedetek nem üdvösségszerzőek, nem olyan, mint egy kályha, amely meleget csinál. A jó cselekedetekkel nekünk nem lehet üdvösséget csinálni, ilyen csúnyán, kicsit szólva magyartalanul. Ezt nem lehet előállítani a jó cselekedeteinkkel. Viszont a cselekedet lehet, a példával élve, hőmérő, amely megmutathatja a mi újjáteremtett életünknek a hőfokát. Mennyire vagyok én új teremtés az Isten lelkétől? Kedves testvérek, az új teremtésnek el kell kezdődni az életünkben, nem tűr halasztást. És aki új teremtés, az, aki Krisztusban van. A régiek elmúlnak, és íme új jött létre. Hol van ez az új az életünkből? Hol van az új teremtés? Elkezdődött-e már? Kérjük ezt az Istentől, hogy Uram, teremts engem újonnan, új szívet adj, Uram, és erős lelket, mert ennek az új teremtésnek meg kell jelennie. Az Egyházak Világ Tanácsának az egyik uppsalai gyűlésén egy olyan felhívás hangzott el keresztény felekezetek felé, hogy arra kérünk benneteket, testvérek, a feltámadás örök reménységében, hogy Krisztus királysága, amely már eljövendőben van, erre való reménységgel engedjétek, hogy átjöjjön rajtatok Isten újjáteremtő szeretete. Engedem-e én, mint magánszemély, hogy Isten újjáteremtő kegyelme megjelenjen a beszédemben, megjelenjen a kézmozdulatomban, a tekintetemben, megjelenjen a rossz szokásaimban, hogy ezeket leépítse, vajon át tudom-e adni magamat Isten újjáteremtő alkotó munkájának? Meg tud-e jelenni ez az újjáteremtő erő a családjainkban, meg tud-e jelenni a gyülekezetünkben? Mi nem szabad, hogy olyan közösség legyünk, mint a többiek. Egy színházban közönségről beszélünk, és amikor tetszik nekik, amit látnak, tapsolnak. Mi gyülekezet vagyunk, mi Istennek adunk hálát az igéjéért, az úrvacsorai közösségekért, nekünk szolgáló közösségé kell válnunk, akik nem le akarjuk tenni a szolgálatot, hanem fel akarjuk venni egymásért és Isten ügyéért. A nyugati világban nagyon sokszor lehet olvasni erről, különösképpen Amerikában talán, hogy keresztény gyülekezeteknek alapvető formáló ereje, hogy az emberek eszköznek tekintik magukat Isten missziói parancsolatában. Mivel tudom előmozdítani az üdvösség terjedését? Sajnos mi sokszor leragadunk önmagunknál, vágyainknál, terveinknél, lemaradunk az óemberünknél, amely visszahúz. Isten újjá akar teremteni bennünket, hogy letörölhesse a könnyeinket, hogy a megfáradásaink között már itt és most erőt adjon, mert akik az Úrban bíznak, azoknak erejük megújul. Ezért adjuk oda Istennek mindazt, amink van, hogy újjá tudja teremteni. Olyan csodálatos volt számomra mindig gyermekkoromtól kezdve, a gyerek Isten tiszteleti alkalmakon is, amikor a megvendégelés történetéről hallhattam, amikor az Úr Jézus a kosarakba beletette a kisfiúnak azt a néhány kenyérkéjét, halacskáját, felemelte az égre, hálát tudott adni érte, nem azt mondta, hogy Uram, nem szeretsz, mert csak ennyit adtál, nem jött össze több. Hálát tudott adni érte, tudta kérni azt, hogy elég legyen. Nem 5 évre, arra az alkalomra, és az Isten megadta, megelégítette őket, mi az, ha nem teremtés, új teremtés. Ahogyan a teremtés kezdetén Isten egy legyen szava rendet teremtett, az új teremtésben Isten pedig újból a helyére akar rendezni mindent, így kerül a sátán és az ő követői a tűztavába, így kerülnek a szentek, a vértanúk, és mindazok, akik Krisztusban megújultak az Isten országába, az Isten lakó helyére. Világosítsa meg mindez az ige, ami lelki értelmünket, hogy el tudjuk gondolni, hogy mi az élet célunk, hogy melyik teremtési rendhez tartozom én ma, ahhoz, ami a bűntől megavult, vagy ahhoz, amelyben az Isten újjáteremtő munkája folyamatban van. Az első Ádám képe van-e még rajtam teljesen, vagy a Krisztus orcáját kezdi el Isten rajtam kimunkálni, végtelen hosszú megváltó szeretetével? A döntés a miénk, és ennek következményeit is hordanunk kell majd, de Isten legyen hozzánk irgalmas, és adja szívünkbe őszintén, amit énekeltünk, teremtő Istenünk, édesatyánk nékünk, hatalmas vagy, irgalmad nagy, ínségemben, szükségemben, kérlek engem, a családjainkat, a gyülekezeteinket, a mi magyar népünket, és mindenkit, aki segítségül hívja a te nevedet, és azokat is, akik még ellenállnak. Kérlek, ne hagyd. Ámen. Mennyei édesatyánk, leborulunk te előtted, és magasztalunk téged azért a szívbeli döntésedért, amely az új teremtésnek a munkája. És dicsőítünk azért, hogy ez nem csak egy szép elgondolás, nem csak egy szép idea, hanem magasztalunk azért életnek, Ura, mert mindez megtörtént. Megtörtént az Úr Jézus Golgotai keresztjén, megtörtént húsvét hajnalban, amikor az alfa és az omega, a kezdet és a vég előállott, hogy legyőzze a halált. Ó, Urunk, könyörülő irgalmadat köszönjük, hogy ott a szikla sírboltjában az Úr Jézusnak végbe mehetett az új teremtés, ahogy az első teremtésnek nem volt szem és fültanúja, ugyanúgy az Úr Jézus feltámadásának sem. De köszönjük, Urunk, hogy mi tanúi lehetünk önmagunk újjáteremtődésének, miközben megváltó szereteteddel fel tudod oldani lelkünkben a bűnnek hatalmát, erejét, és amikor kiöntöd a te szeretetedet a szívünkbe, magasztalunk azért, hogy elveszed a félelmeinket, elmúlnak a szorongásaink, leváltod lelkünk őreit, amelyek eddig gyötörtek minket, és és egy nagy rendszerváltással, az új teremtés, az örök élet csodájával, erejével új őröket állítasz mellénk, a te küldötteidet, a te angyalaidat, a te szent lelkedet. Köszönjük, Urunk, hogy újjá teremtő munkádat tőlünk sem akarod megvonni. Kérünk, hogy teremts bennünk új szívet és erős lelket. Könyörgünk, Urunk, hogy ebben meg is tudjunk maradni. Könyörgünk családjainkért, könyörgünk gyülekezetünkért. Engedd meg, Urunk, hogy ne csupán fogyasztói legyünk a te igédnek, hanem cselekvői. Vidd végbe bennünk ezt az újjáteremtő erőt, energiát. Könyörgünk, Urunk, a teremtett világért is, amely nyomasztó, amely telve van a bűn átkával, erőszakkal, kizsákmányolással. Könyörgünk, hogy az újjáteremtett életek irgalmai szeretete, gondviselése áradhasson ki a teremtett világra is. Így kérünk, Urunk, a gyászolókért, a betegekért, a megtört szívűekért, könyörgünk a mi hazánkért, nemzetünkért, és mindazokért, Urunk, akik ennek élén vezetőként felelős döntéseket hoznak. Könyörgünk, Urunk, egyházunkért is, és kérünk, Urunk, hogy újjáteremtő szereteted hadd legyen számunkra itt és most megtapasztalható október hónapjában is. Könyörülő irgalmadva bízzuk rá magunkat, Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezeknek utána pedig az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya Istennek szeretete, és a Szentlélek Istennek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.